Also.
Ich bin immer mit Glas. Okay. Tehát ma, amiről szeretnék nektek beszélni, az szerintem egy dilemma, egy darabig az ember életébe, és egy nagyon félreértett dolog. Ez pedig a keresztények szabadsága. Hogy mire vagyunk szabadok? Mire lettünk megszabadítva? Akkor két véglet van. Az egyik véglet az azt mondja, hogy szabadok vagyunk, és Isten megbocsájtott, és azt csinálunk, amit akarunk. Szabadok vagyunk. Az ember megvan erre kísértve. Csinálok tovább, amit akarok, mert Isten úgyis megbocsátja. A másik véglet, aki meg azt mondja, hogy igen, megszabadított minket, jó, örök életünk lesz, de innentől kezdve semmi más nem szabad csinálni. Nagyon oda kell figyelni, és nagyon alárendelni, és egy rabságba élnek. Azt mondják, hogy ők szabadok, de a szokásaik, a vallásuknak a rabságába élnek benne. Hát ez a két véglet, a félreértés a szabadságról. De egyik sem helyes. És szeretnék nektek erről ma egy kicsit beszélni, hogy Pál tanított arról, hogy hogyan éljünk a szabadságunkkal. És mielőtt belemennénk ebbe, majd a Galata levélbe leszünk, de ezért szeretném, ha megnéznénk, hogy mi az a kegyelem. Mi az a kegyelem? Itt a levélben, a Galatákhoz írt levélben Pál arra bátorítja a Galatákat, ezeket a gyülekezeteket igazából, hogy álljanak szilárdan a szabadságba, hogy így markolják meg ezt a szabadságot. Hogy ne engedjék, hogy újra a törvények agyon nyomják őket. Ugye, és mik voltak ezek a törvények? Zsidó emberekről beszélünk. Nagy része zsidó ember volt. Tartsátok a szombatnapot. Bizonyos ünnepeket kötelező megtartani. Metélkedjetek körül. Akkor igazán keresztények vagytok, és akkor vagytok Krisztuséi. Tehát csomó szabály volt, és rengeteg zsidó ebbe tévelygett. Hogy igen, itt van ez a Jézus, de csak akkor lesz tényleg a tiéd az örök élet, ha megtartod az ünnepeinket, ha zsidó módra élsz. Mit jelent ez nálunk? És látod ezt a... Nem baj, elengedem. És látod ezt manapság is a bizonyos gyülekezetekben, hogy igen, Krisztus megszabadított minket, de csak akkor merítkezhetsz be, ha végigmentél ezen a 6-7-es kurzuson. Vagy ha már itt vagy a gyülekezetünkben, örülnék, ha felöltöznél normálisan, és nyakkendőbe. Hogy mered az igét a kezedbe venni egy pólóban? Vagy hölgyeknek mondják, vedd ki az ékszereidet, bár ezzel én még nem találkoztam szembe, de különböző szabályokat állítanak föl, és tudod, mi lesz ennek a vége? Hogy az egyik rabságból megfogják az embereket, és belerakják a másik rabságba, nem? Jaj, én nem tehetem, jaj, én nem mondhatom, jaj, meg se érinthetem, jaj, és ez a kereszténységük abból áll, amit ők nem tehetnek. Nem? Hogy ez a válasz, amikor megkérdezik, keresztény vagy? Igen, nem cigizek, nem iszom, nem csinálom, nem bulizom, nem csinálom, nem, ez a kereszténység. De ez nem jó. Ez nem szabadság. Félreértett szabadság. Mert kegyelem van. Kegyelemből jöhetünk az Úrhoz. Ma szeretném egy kicsit így rendbe rakni ezt. Tehát látod a Galatáknak a helyzetét, ők szabadságban megtértek, megismerték az Urat, ott volt ez a tűz, és most jönnek a judaizálók, és de az nem is igazi megtérés volt. Mert ha az lett volna, vagy így kellene igazán megtérned. És el tudom képzelni, hogy ezek a frissen megtért hívők, akik így örülnek a kegyelemnek, így, jaj, akkor mi most tényleg így most, most akkor nem vagyunk rendben így az Úr előtt. Tehát Pál azt mondta nekünk, hogy kegyelemből, és csak növekedjünk, akkor most mi ez? És Pál próbál nekik erre írni, ugye válasz? Ragaszkodjatok a szabadságotokhoz. Ez egy fontos dolog, hogy ragaszkodjunk a szabadsághoz. És ebből is jött egy félreértés. Ugye azt mondja Pál a római levél 5. részének a 20. versében, hogyha jegyzeteltek, akkor írjátok le, hogy ahol ugye a törvény bejött, hogy megnövekedjék a bűn, azt mondja. Ugye jött a törvény, és megmutatta, hogy én nem vagyok jó. De ahol megnövekedett a bűn, azt mondja ott annál inkább kiárad a kegyelem. Ez milyen üzenet, nem? Igen, én nekem sok bűnöm bocsájtatott meg. De itt jön, ebből jön a félreértés, innen indul a félreértések, innen indulnak el, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát ezt nem mondhatott Pál, hogy kegyelem van, és Isten megbocsájtott, hiszen akkor fogják magukat, és mennek, és vétkezni fognak. Ha nincsenek szabályok, nem mondjuk meg nekik, hogy meddig lehet, akkor csak elmennek. És a Golgota gyülekezeteket szokták ebben vádolni egyébként. Hogy mindig a kegyelemről beszélnek. És akkor mi lesz? Hát akkor ezek szabadosak lesznek a hívők. Nem? Hogy mindig csak azt mondják, hogy kegyelem. De igazán, aki így áll ehhez a dologhoz, az nem érti a kegyelmet. Mert aki Isten kegyelmén keresztül közelít hozzá, és látja, hogy micsoda mocsok ő maga, és milyen nagy dolgokat bocsájtott meg neki Isten, ha ezt őszintén teszi minden nap, annak az lesz az eredménye, hogy nem fog akarni vétkezni. Ez lesz a gyümölcse. Ha oda megyek, minden nap egyszerűen csak nem akarok majd vétkezni. Sőt, egyre kevesebbet akarok vétkezni, igaz? Mert ez nem mindig sikerül. Hiába kelek fel úgy, hogy Uram, nem akarok vétkezni, eltelik fél óra, és már azt csinálom néha, de dolgozni akarok rajta. Ott akarom hagyni a bűnt, mert látom, hogy micsoda Isten az, aki megbocsájtott nekem, és mennyi mindent bocsájtott meg. Tudod, hogy ez a dolog, hogy Isten kegyelmén keresztül jövök, és hogy jöhetek bármikor, ugye nyitva van az ajtó, ez egy megszentelődést kellene, hogy eredményezzen az életünkbe. Az viszont ott van a Bibliában. Hogy Isten kegyelme kell, hogy hozzon egy tisztulást, hogy megyünk előre. Mert folyamatosan minden nap oda megyek az ő kegyelméhez, mert oda mehetek. És ő az, aki munkálkodik bennem. Ez egy érdekes dolog, és hagyjálják meg itt egy pillanatra, hogy ha te megvizsgálod az életedet, mert Pál mondja, vizsgáld meg az életed, van, valóban hiszel, van növekedés, Dávid imádkozik úgy, hogy Uram, nézd meg a szívemet, hogy van-e benne valami, ami nem szerinted való. Tehát az ott van a Bibliában, de álljunk meg néha, és vizsgáljuk meg az életünket, hogy ez a megszentelődési folyamat, ez működik-e? Ott van-e? Változunk-e? Elindult-e az a metamorfózis, ugye? Az a teljes átalakulás, ami majd ott a mennyben lesz teljesen befejezve. Tudod mit? Ha nem változol, ha nem látod a változást az életedbe, akkor viszont baj van. Akkor nincs rendben ott valami a szívedben. Akkor nem jársz Isten kegyelmébe. Akkor a szíved nem helyes. És nagyon szólt hozzám egy Biblia óra nem régiben, ahogy hallgattam. Jézus azt mondja a János evangéliumának a 14. részében, a 15. versben, azt mondja, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ugye így van ez a magyarban. De annyira béna a nyelvünk, hogy nem tudja kifejezni az eredetinek a... Nem tudja visszaadni az eredetit. Mert az a vers arról beszél, ha engem szerettek, akkor engedelmeskedni fogtok. Még csak nem is a megtartsátok, hanem engedelmeskedni fogtok. Ez egy nagyon érdekes igevers, igaz? És idehoz minket Isten kegyelméhez, és nekem ezt így megmutatta Isten, hogy ha én küszködöm az engedetlenséggel Isten felé, vagy ha te küszködsz az engedetlenséggel Isten felé, akkor te nem szereted Istent. Mert ha szeretném, és oda mennék minden nap hozzá az ő kegyelméhez, akkor elkezdenék engedelmeskedni. És ezt ő csinálná bennem. Milyen érdekes, ugye? Csak a fordítás. Néha küzdködöm ebben az új fordítással is. Nem tudom, ki mit használ, de... mert az egyszerűsítések oda viszik az egészet, hogy néha nem is azt jelenti, amit igazából mond. De látod, nem. Aki a kegyelembe jár, az nem fog elmenni. Mert ő minden nap visszajön, mert szereti Istent. Kifejezi a szeretetét, és ez a kegyelem változtatni fogja őt, engedelmeskedni fog Istennek. Tehát akkor a kegyelem üzenetét félreértették a galaták, meg a judaista zsidók, amikor azt mondják, hogy igen, kegyelem van, akkor maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem minél inkább bővölködjön. Ez volt a fölfogás. Volt, akkor csak csináljuk, amit akarunk. Szabadok vagyunk, szabadság, gyerünk. És fiatalként, mivel nagyon sokszor meg voltunk kísértve. Nem tudom, hogy ti meg vagytok elve kísértve. Lehet, hogy ti nem, mert ti valószínűleg szentebbek vagytok, mint mi voltunk akkor. De Petivel nekünk volt ebben egy viccünk is. Azt már talán elmondtad egy pár szól. Nem egy olyan nagy cucc, de nekünk akkor nagyon jól hangzott. Ugye a kegyelemről tanított a pásztorunk mindig a kegyelemről, bárhol nyitotta ki, Jobb könyvénél, akárhol, a harmadik Mózes kegyelemről volt szó. És mi kitaláltuk ezt, hogy a rész, mint rész, egyszer majd részegen is tántorgunk az úton, és na de kegyelem, mert ugye Isten mindent megbocsájt, címszóval, de ez egy félreértés. De sajnos mégis vannak keresztények, akik a kegyelem burkolózva, mert hogy nagy a kegyelem, hagyják a bűnt benne az életükbe. Azt mondják, hogy szabadság, nekünk szabadságunk van, ne kötözzetek meg minket, maradok benne a bűnbe. De ez egy nagyon rossz hozzáállás. De Pálnak a válasza erre mindig az volt, hogyha valaki így jött Istenhez, hogy hát akkor maradjunk meg a bűnbe, hogy a kegyelem minél inkább bővölködjön, hogy semmi esetre sem. Semmi esetre sem. Igen, kegyelem van, de nem. Semmi esetre se maradjunk meg a bűnben. Mert a bűnnek mindig lesz következménye. Mindig. Olyan nincs, hogy nincs. Lehet, hogy időszakosan nincsen, de lesz, mert beérik, és aratni fogod, amit vetettél, mondja a Biblia Pál, ugye. Nem tehetsz, amit akarsz, mert hatással van rád, meg a körülötted lévőkre. A kegyelem mindig ott van, amikor elbuksz, a bűnöd meg lesz bocsájtva, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a bűnünknek viszont következménye lesz. Kegyelemből jövök Istenhez, ne értsétek félre, kegyelemből jövök Istenhez. Nem kell semmit tennem azért, hogy ő a családjába fogadjon, hogy elkezdje bennem a munkát, semmit. Nem kell szépen felöltöznöd, nem kell megtartanod törvényeket, nem kell kijárnod egy kurzust, nem kell még csak bemerítkezned se, hogy a mennybe menj. Kegyelem van. Isten látta, hogy tökéletlen az ember, hogy nem tud semmit tenni. És azt mondja, gyere, gyere, ahogy vagy. Az én fiam kifizette az árat. Nem csak részlegesen, hanem mindet. Ezt jelenti a kegyelem. De utána ott van az, hogy a megszentelődésünkhöz viszont tennünk kell. Ne értsétek fel, Szabadságunk van, kegyelem van, bármikor, bárhogyan jöhetünk. De ha szeretnél növekedni, ahhoz tenned kell valamit. Mindig ott van a Bibliában. Jakab levélben látod, hogy közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Jakab arra próbálja az egész levélben bátorítani őket, hogy a megszentelődésükbe tenniük kell. Együtt munkálkodnak Istennel. Azt mondja máshol még erősebben, hogy igen, neked hited van, nekem cselekedeteim vannak. Azt mondja, mutasd meg a hitedet a cselekedeteidből. Ugye? Fú, az azért komoly. Tehát nem arról szól ez az egész kereszténység, hogy csak így egy barátom szokta mondani, hogy kóla, hamburger, és csak így hátra dőlünk. Mert akkor nem fogsz növekedni Krisztusban. Pál azért imádkozott az efézusi gyülekezetért a harmadik részben, majd megkeresetitek, hogy megismerjétek, mi a magassága, a mélysége Istennek. Ezért imádkozott, de ahhoz neked lépned kell, menned kell, keresned kell, zörgetned kell, hogy növekedj Istenben. Nem szabad azt gondolnod, hogy csak szabadság, minden rendben, és kegyelem, és a kegyelem az adatot ott, és mindig ott lesz neked, ha elbúgsz. De növekedni szeretnél? Akkor lépni kell. A kegyelem nem zárja ki az erőfeszítést. Ne legyetek ebbe összekeveredve. Mert néha látok fiatalokat, ismerek személyesen, akik ezt így úgy gondolják, hogy hát a kegyelem van, hát majd ha az Úr akarja, akkor elveszi, nem? Vannak tusakodásaik, általában a fiatal fiúknak a nők terén, vagy a bulizás terén, de mindenkinek vannak tusakodás, és látom, hogy azt mondják, ha az Úr akarja, akkor majd elveszi, én így nem tudok ebben semmit csinálni. De egyáltalán nem ezt látod a Bibliában. Nem zárja ki az erőfeszítéseidet a kegyelem. Van erre egy jó angol mondás, csak nem jön ki jól magyarul, mert egyszer mondta nekem, de ez a vége. Hogy igenis dolgoznunk kell, hogy üdvösségünket munkáljuk ki. Az üdvösségnek ezt a részét, amíg ebben az életben vagyunk, dolgozzunk, hogy növekedjünk, hogy eljussunk az érett korúságra, így Istenben. Ott kell, hogy legyen az életedben az ima, ott kell, hogy legyen az életedben az ige. És tudod, az nem fogod soha, jó, nem soha, de 90%-ban nem fogod úgy érezni, hogy neked Bibliát kéne olvasnod. 90%-ban nem fogod úgy érezni, hogy neked imádkoznod kéne most. Ugye? És majd meg fogjuk látni itt a Galata levélben, hogy miért. Dolgozni kell érte. És tudjátok, hogy 99%-ban nem fogod úgy érezni, hogy neked gyülekezetbe kéne jönni. Ezt így aláírom neked. Tudod miért? Mert én pásztorként is 99%-ban nem érzem úgy, hogy gyülekezetbe kéne mennem vasárnap. Mert annyira sátán jön, és próbálja azt mondani az embereknek, nem kell, nem érzed olyan jól magam, ne menjél. És mi erre a nagy lelki válasz? Senkit nem tudnál, nem lennél senkinek a hasznára így, nem? De elmondom neked, hogy soha nem vagy senkinek a hasznára, érted? Én se. Ha Isten nem jön és nem csinál valamit, akkor nem. Miért gondolom, hogy néha meg hasznára vagyok valakinek? Nem? Más nézet kell, mindig egy harc lesz, mindig erőfeszítés kell, hogy a lelki dolgokat csináljuk, nem? Tehát az, hogy én kegyelemből kegyelmet kaptam Istennél, szabad vagyok, bárhogyan jöhetek, ugye, bármikor odaléphetek, az nem azt jelenti, hogy bármiben benne maradhatok. Azt mondja János evangéliumában, 4. részben, nem tudom, hogy 3. versben, de Jézus elmondja, hogy egy asszonynak ott, hogy mi a fontos. Hogy az igazi imádók, azok hogyan imádják Istent. Mert ugye vannak ezek az elképzelések, hogy az igazi imádók, azok vasárnap és szerdán imádják Istent, vagy nálatok pénteken és minden második vasárnap imádják az Istent. Ugye? Vagy az igazi imádók, azok csak a templomban imádják az Istent. Az igazi imádók csak nyakkendőben imádják az Istent. Csak így, meg csak úgy, de ezek mind emberi gondolatok. Azt mondja Jézus, az igaz imádók, azok igazságban és szellemben, vagy lélekben imádják az Istent, és azt mondja ott, hogy és ő is ilyeneket keres az ő imádóiul. Tehát azt, hogy én kegyelemből, koszosan, büdösen, a bűneimmel jöttem és megbocsájtatott, az nem jelenti azt, hogy éljek tovább benne a bűnömben koszosan, büdösen. Hanem van egy módja, hogy Isten várja tőlem, hogy közelítsek. Ugye? És nem tudom, hogy foglalkoztatok már ezzel a témával, de azt mondja, hogy igazságban. Az mit jelent? Hogy ne legyek hazug? Hát akkor már ki vagyok zárva. Mert egy hazug vagyok. Nem, igazságban. Mi az igazság? Az igazság, ahogy ő akarja, hogy menjünk. Isten útján, Jézuson keresztül, igaz? Nem ahogy én gondolom. Vannak emberek, akik biztos találkoztatok már ilyennel, hogy hát én hiszek Istenben a magam módján. Gratulálok, kollega, a pokolba mehetsz. Mert nincs olyan, hogy a magam módján, mert Istent vagy úgy tisztelem, ahogy ő akarja, vagy sehogyan nem tisztelem, nem? Igaz? Igazságba kell őt tisztelnem. És a lélekben, az vajon mit jelent? Ilyen átszelem őt feljel. Ez nekem nem megy. Tehát én vasárnap reggel nem megy, főleg amióta nem nagyon ihatok kávét, mert magas a vérnyomásom, minden vagyok, de átszellemült nem vagyok. De valójában nem is ezt jelenti, hanem szellemben, ennek az asszonynak abban a szövegkörnyezetben Jézus azt akarja mondani, hogy nem itt, ezen a hegyen, vagy ott, azon a hegyen, és nem csak itt, meg csak ott, lélekben, hanem mindig. Az igaz imádó az otthon is, meg a gyülekezetben is, meg mindenhol, a munkahelyén is, az keresse az Urat, menjen oda hozzá. Tehát Istenhez nem jöhet csak úgy, ahogy akarsz, hogy én így elképzeltem. Jó, hát a Bibliának ezt a részét így megtartom, a többiet nem érdekel. Mert az olyan nehéz. Nem, Isten várja, hogy menjünk. És tudjátok, hogy olyan sok helyen látni is az igében, hogy megítélte azokat, akik nem szerintel jöttek eléje. Nem úgy, ahogy ő várta. De attól még tudnotok kell, hogy a helyes szív, van egy helyes szívem, imádni akarom, a helyes szív az nem az, hogy tökéletes vagyok. Ugye? Mert Jézus mondott egy példázatot. Ugye? Hogy megy a farizeus Isten elé, és megy a vámszedő Isten elé. És oda megy a farizeus, és azt mondja, hogy Uram, olyan jó, hogy nem vagyok olyan, mint ez itt. Ez a vámszedő. És a vámszedő meg azt mondja Jézus, hogy ő meg csak így összetört, és azt mondja, bocsáss meg nekem, bűnösnek. És azt mondja Jézus, na melyik ment el megigazolva? Az a vámszedő. A helyes szív az ez, mert Isten széke mindig az irgalomnak a széke. Oda mehetek hozzám mindig. Remélem, hogy látjátok, hogy Istennek van elvárása a megszentelődésre. Kegyelemből tértünk meg, és mindig ott van nekünk a kegyelem, nem bérletnek. Így fölemeljük, hogy igen, elrontottam, de én ezt már régen megváltottam, úgyhogy Isten csak csukd be szemedet. Hanem mentőhálónak. Hogy menjek előre a megszentelődésembe, és ha elbukom, mindig oda mehetek, hogy bocsáss meg nekem bűnösnek. Ez a kegyelem, ahogy így nézzük, mint egészet. Tehát nem szabad, hogy félreértsük ezt a szabadságot, ezt a kegyelmet, amit Istenben kaptunk. Tehát látod, hogy Pál soha nem hirdette azt, hogy csinálj, amit akarsz. Csináld úgy, ahogy akarod. Pál azt mondta csak, hogy nem kellenek a különleges ruhák, nem kellenek a törvények. jöhetsz Istenhez. De semmi esetre sem maradj meg a bűnben. Na és ugye eljut a hívő, most jön még csak a Galatelevél, ez volt a bevezetés, oké? Bírjátok? Nem, a vége rövidebb. Csak muszáj ezt jól megérteni. Tehát, mert a hívők jönnek és megértik a kegyelmet, oké, szuper, szabadok vagyunk, de jó, jöhetünk bárhogy, lazák lehetünk, főleg nekünk ez az volt, fülbe való, szanaszét festett haj, nem tudom, nem mondom meg, hogy ki volt az. Ja? Jöhetünk bármit, csinálhatunk, szabadok vagyunk, flip-flop papucsba, meg amit akarunk, azt csinálunk. De ez a szabadság, ez nagyon veszélyes. És Pál erre próbálja meg fölhívni a figyelmet a hívőknek, akik a jó úton vannak, és megértették a kegyelmet, megértették, hogy nincs különbség görög zsidó között, megértették, hogy ruhá, nem kell a ruhára odafigyelni, törvényekre, mindenre, ott van ez a nagy szabadság, és így megkapják. Pál fölhívja a figyelmet itt a Galata levél 5. részében, a 13. versben, hogy azt mondja először, szabadok vagytok. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai. Így kezdődik ez a vers. Szabadságra vagytok hívva. Ez nagyszerű, nem? Szabadok vagyunk. De mi mindig úgy gondoljuk, hogy szabadok vagyunk, hogy csak úgy csináljunk dolgokat. De mi igazán a szabadság? Nem kell vallásosan közelíteni Istenhez. Ugye? Csak ünnepnapokon jöhetsz Isten színe elé. Nem tapsolhatsz. Vannak gyülekezetek, ahol nem szabad tapsolni, mert a szentségtörés, nem szabad dobolni, mert az sátáni, nem szabad gitározni, mert a ritmus az táncot fog hozni, és az megkívánják a férfiak, a nőket, tehát nagyon kifordult dolgok vannak. Látom, nem is hallottatok erről, de képzeljétek el, hogy vannak gyülekezetek, ebben hallottatok róla? Jól van, örülök neki. Szabadok vagyunk ezektől a dolgoktól. Mert mi nem vallás, nem egy vallást követünk. Nem abban áll a hitünk, hogy mit nem csinálunk. Ugye? Szabadok vagyunk, nem kell vallásosnak lenni. A vallásos ember meg van kötözve a szabályaiba. Így imádkozhatok, akkor imádkozhatok, ezt imádkozhatom, de nem. Jöhetsz bármikor, igazságban és lélekben oda mehetünk Istenhez. Nem kell megtartanod bizonyos szabályokat. Szabadok vagyunk a bűn hatalmától. És ez is nagyon fontos. Pál azt mondja, szabadságra vagytok elhívva, atyám fiai. Szabad vagy te ma, itt, meg én is, a bűn hatalmától. A jelenlététől még nem vagyunk, mert az majd csak ott a mennybe lesz, amikor végre elveszi tőlünk ezt is, de szabad vagyok a bűn hatalmától. Mit jelent ez? A bűn ugye azt mondja mindig nekünk, hogy ne csináld ezt, mert úgyse fog sikerülni, gyenge vagy, nem fog menni, ne is próbáld meg újra, ugye? Ez az, amit a bűn mond. És próbál minket újra a hatalmába keríteni. És a Krisztus előtti időnkben, hogyha nem tudom, hogy ti ki vagytok megtérve, vagy nem, ha nem vagy megtérve, akkor még mindig a bűn hatalmába vagy. A kezében tart, és nem tudsz más csinálni, csak a bűnt. Azt gondolod, hogy szabad vagy, de nem vagy az, mert a tested irányít. Éhes vagyok, eszem. Ugye, álmos vagyok, alszom, ezt kell, azt kell, megteszem, a bűnt csinálom. Mármint nem, hogy az alvás és az evés bűn lenne, de csak próbáltam így bemutatni, hogy az a test uralma alatt van. De Krisztus után minket felszabadított arra, hogy ne tegyük a bűnt. Tehát ne hidd el a bűnnek, hogy nem fog sikerülni. Mert Jézusról azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ő mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Mit jelent az? Nem esett el. Ő nem bukott el. És ne gondold azt, hogy amikor ő itt volt, akkor ő azért egy kicsit magánhagyta az isteni saruját, és ő neki több ereje volt, mint neked. Nem. Lélek vezetésével járt, Istenhez imádkozott, tőle kapott erőt, és ugyanolyan teste volt, mint neked. Egyáltalán nem különbözött tőlünk, és nem bukott el. És tudod mit? Ez egy remény kéne, hogy legyen. Vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy hát ilyen én soha nem leszek. Nem? És akkor ebben el van intézve. De tudod, arra jöttem rá, hogy ebben csak jóvá hagyhatjuk a bűnünket, hogy bocsi, de nekem ez nem megy. De éppen azért látjuk őt, éppen azért jött emberi testben, éppen azért lett ugyanolyan, mint mi, hogy megmutassa, hogy lehet győzni. És ő odaadta nekünk ezt, hogy győzzünk a bűn fölött. Sokat fogsz küzdeni vele, de ne add föl. Vannak olyan bűnök, amik így eltűnnek, amikor végre szembenézel velük. És nem rejtegeted őket, nem mondod azt, hogy hát én ezen uralkodom, persze, hanem oda mész és azt mondod, hogy nem, kész. És eltűnnek. És vannak bűnök, amikkel küzdködni fogsz. Vannak bűnök, amivel 10 vagy 20 éve, nem tudom mióta, Peti, én még mindig küzdködöm. Nem tudom lerakni. Ott van. De minden reggel fölállok, és azt mondom, Uram, talán ma. És hiszem azt, hogy Isten győzelmet ad, mert már annyi mindenben győzelmet adott. És hogy megszentelődésemet látom. Nem mondom azt, hogy hát ez már úgyse fog menni. Mert tudom, hogy Jézus szabaddá tett minket a bűn hatalmától. Csak akkor fog a hatalmába keríteni, ha engedek neki a kísértésének. Aztán szabadok vagyunk a világ nyomásától. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a világ nagyon sokféleképpen nyom minket. Munka, pénzügyek, stílusok, öltözködés próbál meghatározni minket a világ, ugye? És azt mondja, hogy csak akkor leszel sikeres, ha vékony vagy, vagy mit tudom én, miket találnak ki, igaz? A világ. De Istenben ezektől teljesen szabadok vagyunk. Mert akit Isten a gyerekévé fogad, azt, abban ő elkezd munkálkodni, és Istenben minden lehetséges. Azt mondja, elhívom a világ bolondjait 1 Korintus 2-vel 1-be, hogy megszégyenítsem a bölcseket. Ugye, a semmiket, hogy a valamiket. Isten megragad minket, és ő előtte nincsen akadály. Szabadok lettünk ezektől a nyomásoktól. Hogy csak azért cselekedjünk, mert a világ mondja. Ő azt mondja nekünk ugye a Máté 6.33-ban, hogy nektek egy dolgotok van. Keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát. És ő meg minden egyebet majd odaad. Ugye, és ott miről beszél Jézus? Anyagi dolgokról, aggodalmaskodásról, mit tegyünk, mi beruházkodjunk. De Isten ezt megfordította. Nem, nem, nem. Ha te engem keresel, én gondoskodni fogok rólad. Neked legyek én az első, és minden más meg lesz. Tudod, mi olyan érdekes, hogy a mai keresztényekben meg én így annyira szomorú vagyok, hogy azt látom, hogy már nem így gondolkoznak. Hanem minden más első. És a második az valahol Isten. Vagy nem is a második, de a 26. Legyen megoldás. Másoktól adjanak megoldást. Most ma beszélgettünk ugye pszichológiáról. Adjon az megoldást. Oda szaladok. Miközben Isten felelősséget vállalt. Szabad lettél ettől. Aztán, tudod, szabadok vagyunk megállni, és Istent keresni, és nem törődni semmi mással, mert ő gondoskodni fog. Ugye, hogyan gondolkozunk általában? Hogyha Istent keresem, akkor nem lesz időm erre. Ha az Úrnak adom a tizedemet, nem lesz pénzem arra. Tehát az egész úgy néz ki, ha Istennek engedelmeskedem, akkor mi lesz velem? De ameddig így gondolkozol, addig nem is fogod megismerni, hogy mi lesz veled, ha Istennek engedelmeskedsz. Isten megfordította ezt. Szabadok vagyunk ővele járni, őt keresni, szabadok vagyunk föladni a vasárnapi dolgozást, vagy a pénteki dolgozást, érted, hogy megálljunk és őt keresünk, mert bízhatunk benne, hogy ő meg gondoskodni fog. Mert mi azt csináljuk, amit ő mond. Ugye egy rengeteg dologra szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk Istenben. De azt mondja tovább Pál ott a 13. versben, hogy csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. És valószínűleg itt arról beszélt, hogy ez a szabadság azt hozta bennük, hogy lenéztek másokat. Hogyan mutathatnám ezt be? Mondjuk magyarok, az idősebbek az én gyülekezetemben szeretnek néha nyakkendőt kötni, vagy kicsit úgy szebben felöltözni. És én meg általában nem szeretek. És egy időben volt bennem egy ilyen, hogy szabadok vagyunk, miért nem értitek meg? Ugye, hogy változzatok már meg. És volt bennem egy ilyen rossz hozzáállás, amíg meg nem értettem, hogy hát jó, hát ők szeretnek így föltözni, kész, ennyi, szabadok vagyunk erre a dologra. Tehát valami ilyesmi lehetett itt ebben a gyülekezetben is. És az ember hajlamos a szabadságot, a már megkapott kegyelmet és szabadságot félreértelmezni, és átmenni egy szélsőségben. Ugye mi nekünk Petivel, nekünk az volt a szélsőségünk, hogy mindegy, Isten úgyis megbocsátja. Sajnos sokáig ezért néha be is rúgtam a hétvégén, de aztán ugyanúgy jártam gyülekezetbe, amíg meg nem értettem, hogy hát a szabadságom az nem erre van, hogy hát mindegy, hogy mit csinálok. És hajlamosak vagyunk erre, hogy nagy a kegyelem, bármit megtehetünk. Ugye kívánság bűnébe eshetünk, hogy igen, odaadjuk magunkat arra a dologra, Isten úgyis kegyelmes, ugye mondván. De hogy néz ki egy ilyen keresztény? A botránkozás kövévé válik így emberek szemében. Amikor már volt, hogy világiak jöttek oda hozzám, és azt mondták, hogy te nem keresztény vagy? Az már nagyon gáz, nem? Hogy ugye áttesünk a szabadság ürügyén, és akkor csak ott magyarázkodok. De hát Isten nekem megbocsájtotta meg, tudod, a kegyelem meg, közben így szomorú a Szentlélek. És Isten is szomorú, amikor ilyenek vagyunk. De tudod, ilyenek azok az emberek is, akik a törvénykezésből nem mindig átjönnek a Golgotába, mondjuk a kegyelembe. Tudod, hogy én már ilyennel is találkoztam, hogy az ember egy darabig kapta azt a nagyon kemény, szigorú, egy szót se szólhatok, és meg sem munkálhatok, és Károli Gáspárról kell beszélni a gyülekezetben, érted? És akkor átjönnek a Golgotába, és valami hihetetlen alpári módon néha beszólnak, ami ilyen, hát kegyelem van, és csak így pilláztam, hogy te akkor most nagyon átmentél, elkapott ez a szabadság téged, és most ezt így használod, de Pál ezekre az emberekre mondja, hogy vigyázzatok a szabadságotokra, az egy nagyon drága dolog, de nehogy ürügy legyen a testnek, hogy azt mondjátok, hogy hát, mindegy ez a bűn, ez még nem számít, ugye? Mert sokszor ürügy lehet a testnek, hogy a bűneinket lazán kezeljük, és azt mondjuk, hogy nem számítanak. Két szempontból lehet ürügy a testnek, hogy egyik, hogy magunkat romboljuk, és a másik, hogy másokat romboljunk ezzel a szabadsággal. Érdekes ez a két megközelítést, mert az egyik ugye magunkat romboljuk. A tested kicsavarja ezt a szabadság kijelentést, és azt mondja neked, hogy tegyed nyugodtan, csak titokba. Amíg a Peti nem tud róla, amíg a Phil nem tud róla, addig minden rendben van, nem? Vagy amíg világosságra nem jön, addig minden rendben, milyen felfortak a gyerekeink. Okay. És mit mond a test? Isten úgyis megbocsátja. Majd bocsánatot kérsz. Tegyed nyugodtan. És ez hogyan szokott kezdődni? Isten valamit megmutat, hogy azt nem kéne csinálni, és hogy kezdi a test? A test az nem úgy fogja kezdeni, hogy de, csináld nyugodtan! Nem, ő nagyon jól csinálja. Aztán, csak még ma. Nem. És holnaptól. Borzasztó, utálom, amikor ezt csinálja. Még ma csináld, és majd holnaptól nem csinálod. És ez így feltölt ilyen. Na, látod, uram? Még ma csinálom. Holnaptól már nem csinálom. Legyél büszke rám, igaz? De ez a test, ahogy kicsavarja a szabadságot. Hogy szabad vagy. Meg úgyis megbocsátja. Olyan rossz, hogy Istent néha úgy látjuk, mint egy ilyen, mint akit nem is érdekel, hogy mi vétkezünk. Hogy így, olyan cuki, ilyen, nem is tudom, hogy valami ilyesminek látjuk Istent, hogy ő olyan túláratóan mindig megbocsátó, és mindegy, de nem igaz. Isten szomorú minden egyes vétkemnél. Szomorú. Mint amikor én szomorú vagyok, amikor a fiam vétkezik ellenem. Akkor nem csinálja meg, amit mondok. Ez szomorú. Mert nem azt teszem, amit ő akar. De ugye ez mindig egy ördögi körré válik, amikor így azt mondjuk, hogy majd holnaptól. Ugye ez olyan, mint a rossz fogyókúra. Mindig holnaptól kezdődik. És soha nem kezdődik el. Ugye a Peti már 4 hónapja csinálja a 90 napos fogyókúrát. Mert mindig holnaptól kezdi. De ugye ez az. Ez az. És a bűn ugyanezt csinálja. Kicsavarja a szabadságot, és azt mondja, majd holnaptól, és egy ördögi körré válik, és soha nem rakom le. És aztán Isten jön, az apukám, és egyszer majd azt mondja, hogy na, akkor keményebb dolgokhoz fogok folyamodni, mert a gyerekem vagy. És kihúzza alólam a szőnyeget, mert meg fogja tenni. Azért, mert szeret. Jobban szeret annál, mint hogy benne maradjak. Aztán a másik oldala, hogy a testet kicsavarja a szabadságnak a jelentését, és azt sugallja, hogy tegyél bármit, amit akarsz, és bírjátok még egy pár percig? Én általában 1 óra 5 percet szoktam tanítani. Oké, király. És most ez a gyülekezetről van itt szó, és igazán arról, amiről Pál próbál nekik beszélni, hogy fogja a testünk, kicsavarja ezt a szabadságot, és azt mondja, hogy én szabad vagyok. Nehogy már bárki megmondja, hogy hogyan nézzek ki, hogy mit csináljak, nekik kell növekedniük. Érted, hogy láttam fiatalokat, akik megengednek maguknak, mondjuk, engem most nagyon idegesít sokszor a gyülekezetekben, hogy a laza keresztények, azok azt hiszik, hogy a káromkodás az nagyon laza. Mert az a laza keresztény, aki mer káromkod. Vagy a ronda beszéd. Hát nálam az... Nem. A káromkodás az is, amikor számomra, amikor mondok egy cifrát. Az egy káromkodás is. Jó, ezen most nem fogunk összeveszni. Jó, én meg így tanultam. És most én tanítok, te meg hallgatod, ugye? Tehát káromkodás, tehát látok embereket, fiatal keresztényeket, akik ezt így megengedik maguknak, és aztán azt mondják, hogy neked ez nem tetszik? Olyan merev vagy. Mi szabadok vagyunk. Nőj föl te is a szabadságban. Inkább, mint hogy ilyeneket mondasz rám. Tudod, ilyenkor a testünk ürügyként használja a szabadságot arra, hogy másokat romboljunk. Mondom a saját példámat. Nekem nagyon sokáig hosszú hajam volt. Pásztorként is. És imádtam polgárpukkasztó lenni vele, hogy én egy pásztor vagyok, és hosszú a hajam, és aztán amikor már mindenkinek baja volt vele, mert ugye tudom, hogy a magyaroknak ez valahogy nem jön be, akkor ráadásul még borostás is lettem. És akkor én ezt de tényleg egy ilyen lázadásból csináltam sajnos, mert nem tettem magamével azt, amit Pál mond, hogy én mindenkinek mindennél lettem, hogy megnyerjek némelyeket. Pál azt mondja, zsidónak zsidó lettem, görögnek görög, mindenkinek mindenné. És én ezt nem tettem magamével egy darabig, hogy a magyarnak meg magyar legyek, hogy elérjek néhány magyart. És a magyar néha szereti, hogy a pásztora meg van borotválkozva, és nem hosszú haja van, mint egy lánynak. Érted, hogy mindegy, hogy én mit akarok, meg hogy én szabad vagyok, mert szabad vagyok azt tenni, igaz? Szabad vagyok borostásan tanítani, szabad vagyok hosszú haj, szabad vagyok szakadt farmerbe, szabad vagyok zsebre tenni a kezem, igen? Igaz? Szabad vagyok? Tud valaki mutatni egy bibliai igeverset, ami azt mondja, hogy nem? De keressél, kérlek! Nem fogsz találni. Mert szabad vagyok. De tudod mit? Nekem ezt meg kell fogni ezt a szabadságot, és azért, hogy ne romboljak másokat, ezt alá kell tenni a szeretetnek. Nem szabad hagynom, hogy a testem kicsavarja a szabadságot, és azt mondja, hogy nektek kell növekedni. Én kegyelembe járok, ti növekedjetek. De azt tanította meg nekem Isten, és figyeljetek, fiúk, ha már mindenkivel sikerült összevesznem ma este, hogy ahhoz, hogy én el tudjam mondani mindenkinek, hogy ők szabadok, ahhoz nekem úgymond rabbá kell tennem magam. És ezt csinálta Jézus is. Ezt mondja Pál, vigyázzatok, hogy a szabadságotok nehogy ürügy legyen a testnek. Ugye? Ez milyen szép gondolat szerintem, nem? Hogy ilyenek legyünk. Ott van a szabadság, kegyelem, bárhogyan, bármiben, de figyeljetek oda a szabadságotokra, amikor itt vagyunk a gyülekezetben, vagy bárhol vagyunk. Ne hagyd, hogy ürügy legyen arra, hogy vétkezz, ne hagyd, hogy ürügy legyen arra, hogy másokat rombolj, mert az viszont nem jó. Az itt van benne a Bibliában. Ugye ott van az 1 Korintus 8-ban, ha jegyzetelsz, írd le, 9-től a 13. versig, azt mondja, hogy Pál az nagyon kemény szavakat használ, azt mondja, hogy a te szabadságod, vigyázz, hogy a te szabadságod miatt nehogy elkárhozzon az atyád fia. Ez nagyon súlyos. Nagyon súlyos, hogy én annyira összerombolhatok valakit. Ugye ott van, látod a felelősség? Igen, kegyelem, szabadság. De hadd hozzam ide a mérlegnek a másik nyelvét, hogy vigyázzunk, hogy a szabadságunk nehogy ürügy legyen a rombolásra. Tehát arra bátorít minket Pál, hogy a szabadságunkat rendeljük alá a szeretetnek a gyülekezetben. Hogy ha már, igen, lehet, hogy te szabad vagy pálinkát inni, vagy cigarettázni, vagy szivarozni, vagy pipázni, vagy nem tudom, hogy mikor táncolni, vagy elmenni egy diszkóba, vagy érted, szabad vagy rá, és tényleg, Isten áldjon meg, sehol nem látsz erre korlátozást. Csak az, hogy amit itt mond Pál, hogy vigyázz, hogy nehogy valaki ezen megbotránkozzon. Mert ha megbotránkozik rajta valaki, azt mondja Pál, hogy akkor inkább nem eszem soha többet húst. Igaz? Hogy volt egy ilyen elhatározása, hogy a szeretetben alárendelem a szabadságomat. Hogyha ő ebben megbotránkozik, nem fogom tenni. 14. vers, bírjátok, mindjárt befejezzük. Mert az egész törvény ez az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik,
a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.
Ezt föl kell ismernünk. Ugye megmutattam eddig azt, kegyelem van, megmutattam azt, szabadság van, megmutattam azt, hogy de vigyázzunk, hogy ne legyen ürügy a testnek, és itt Pál azt mondja, hogy mert a test jön, és a lélek ellen tör mindenkor. És ez egy harc. És ez a te harcod lesz. Ez az, amire így hívott minket Isten. Ebben harcolnunk kell a test ellen. Ez az, ami a megszentelődésünket fogja hozni. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Csak hogy mi az, amikor a test a lélek ellen tör. Ha leülsz imádkozni, lehet, hogy nem voltál éhes, éhes leszel. Lehet, hogy végigaludtad az egész éjszakát, de álmos leszel. Lehet, hogy pont akkor megy egy jó sorozat a tévében. Lehet, hogy valaki azonnal csörgeti a telefonodat. Észrevettétek már ezt? És milyen könnyen azt mondjuk, hogy ezt még elintézem, gyorsan még eszek, inkább most egy kicsit pihenek, mert akkor több időm lesz az imára, de észrevetted, hogy mindig az a vége a napnak szinte, hogyha már így kezdődött, hogy nem is imádkoztál. Mert a test a lélek ellen tör, és mi nem vesszük ezt figyelembe, hogy az éjség, az álmosság, a programok, az a test, ahogy a lélek ellen tör. Hanem már annyira természetesnek vesszük, hogy igen, hát ezek így történnek. Aztán majd marad időm Istenre, akkor majd marad időm Istenre. De látod, ezek megtörténnek. Vagy amikor el akarsz jönni egy bibliaórára. Nem mindig akkor jön valami program, amit még meg kellene csinálnod. És én, tehát őszintén mondom, minden vasárnap a gyerekeim megőrülnek. De hogy miért? Tehát, hogy úgy megyünk gyülekezetbe mindig, hogy gyerünk már Ádám, és úgy esek be a gyülekezetbe, hogy ilyen kezembe ne kerüljél. Tudod? De miért? Sátán, test. Minden megtesz. A lélek ellen törekszik, hogy ne azt tegyük, ami lelki. Hogy ne keressük az Urat, hogy ne menjünk gyülekezetbe, hogy ne imádkozzunk, hogy ne növekedjünk. Ugye? Szabadságunk van bármit tenni. De hadd legyen ez az utolsó dolog, amit szeretnék nektek megmutatni. Ha növekedni szeretnél, ugye, és innen indultunk valahogy el. Ha növekedni szeretnél Istenbe, szeretnéd látni a megszentelődésnek a folyamatát az életedben, akkor föl kell, hogy ismerd, hogy igen, szabadságod van. De fogd ezt a szabadságodat, amit az Úrtól kaptál, és add vissza neki. Szabad lennél ma nem itt lenni. Szabad lennél nem Bibliát olvasni, szabad lennél, mert kegyelem van, és úgyis üdvözülnél. De ne akarjatok itt megmaradni. Azért, hogy aztán évek után majd visszanézhess, és azt mondhass, hogy igen, ott voltam, de most már itt vagyok. Egy kis gyerek voltam az Úrba, de most már érettkorra jutottam el. És ezért jó, hogyha látjátok azt, hogy hogyan kell kezelnünk a szabadságot. Hogy igenis figyeljünk oda. Nehogy ürügy legyen. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked a szabadságot, amit kaptunk tőled, és én szeretnék imádkozni most azért, hogy kérlek, hogy segíts nekem, segíts nekünk. Te látod az életünket, hogy milyen területeken nem vagyunk igazán szabadok.
Te látod, Uram, azt, hogy melyik területek azok, amikben csak hivatkozunk a szabadságra, közben nem akarjuk alárendelni magunkat annak, amit akarsz. Istenem, kérlek, te látod ezt. Kérlek, adj erőt, hogy letegyük ezeket a dolgokat. Uram, imádkozunk azért, hogy segíts, hogy a szabadságot ne használjuk ügyként, hogy bűnbe éljünk. Uram, távol legyen tőlünk az, hogy megmaradjunk ezekbe a dolgokba. Istenem, te tudod, hogy kinek mi szabadság, és kinek mi bűn. Uram, nem egyformán vagyunk szabadok. Kérlek téged, Uram, hogy mutasd meg nekünk, hogyha rossz úton vagyunk, és adj erőt ma este jól dönteni. Jézus nevében. Amen. Csak ha még egy szót megengedem.